Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük el a kitett éneket, a 345. dicséretünk első versét, Ím nagy Isten. Foglaljunk helyet, és a második, harmadik és negyedik verszakot énekeljük el, ha a világ nem tudná is számos bűnömet. Helyünkről felállva hallgassuk meg Isten igéjét, úgy ő is szól a zsidókhoz írt levélből, a 11. fejezetből.
A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 23-tól 30. verséig tartó szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent. Hitáltal rendelte el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket. Hitáltal keltek át a Vörös-tengeren, mint valami száraz földön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek.
Köszönjük szépen, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk a templom csendjéért. de legfőképpen a te szavadért, amely ma is, ennyi idő után is élő és ható, és cselekedni akar bennünk, hogy aztán cselekedni tudjál általunk. Köszönjük azt, hogy aki te hozzád fordul, semmiképpen nem küldöd el magadtól. Istenünk, imádkozunk is több daganatos betegért, akinek az állapota jobb vagy rosszabb, könyörületes legyél velük, kérünk, neked van hatalmad arra, hogy meggyógyítsd őket, hogy eltűnjenek a megromlott és megbetegedett szövetek, helyébe teremts újakat beléjük, akár az orvosok segítsége által. És könyörgünk ezért a nyomorult háborúért, amit nem akarnak abba hagyni. Üsd ki a fegyvert a kezükből, mindkét fél kezéből, és te teremts békét ott, ahol olyan régóta nincsen már. És kérünk, hogy te teremts békét a szívünkben is, hogy békességben élhessünk, hogy csendes napokat láthassunk, és a magunk dolga után járjunk Istenfélelemben, megelégedettséggel. Így kérünk, te áld meg majd a lelkész választást is, hagyd legyen a szerinted való áldott és békés. És így áld meg a mai urvacsorai közösségünket is, hagyd vegyük úgy a kenyeret és a bort, hogy elét hozzuk mindazt, ami nem szerinted való, itt hagyjuk nálad, elhagyhatjuk, és te megbocsájtod a mi vétkeinket és álnokságainkat, és a mi bűneinkről Jézusért többé nem emlékezel meg. Áldunk és dicsőítünk ezért. Amen. Foglaljunk helyet, és a Mózes második könyvéből ezt a hosszabb részt helyünkön maradva hallgassuk végig. Mózes második könyve első fejezetéből a 22. verset olvasom, és a második fejezetből az első 15 verset. A fáraó akkor megparancsolta egész népének, minden újszülött zsidó fiút dobjatok a Nílusba, csak a lányokat hagyjátok életben. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leányutódját. Az asszony terbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. Amikor azonban nem tudta már tovább rejtegetni, fogott egy jékeny kosarat, bekente szurokkal belülről és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé a vízre. A gyermek nővére pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó lánya éppen oda ment, hogy megfürödjék a Nílusban, szolgái meg ott jártak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, oda küldte a szolgáló leányát, és kihozatta azt. Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket, hát egy síró fiú volt. Megszánta, és ezt mondta. A héberek gyermekeik közül való ez. A kisfiú nővé pedig ezt kérdezte a fáraó leányától. Ne menjek, és ne hívjek egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja neked a gyermeket? A fáraó leánya így felelt. Eredj! A lány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptasd őt helyettem, én pedig megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor a gyermek nagyobb lett, elvitte a fáraó leányához, aki fiává fogadta, Mózesnek nevezte el, mert azt jelenti a név, a vízből húztam ki. Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment testvéreihez, és látta kényszermunkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi, egy héber férfit, az ő egyik testvérét veri. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki nincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elásta a homokban. Másnap is kiment, akkor mert két héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki hibás volt. Miért veled a fele barátodat? De ő így válaszolt neki. Kitett téged előjáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan megölted az egyiptomit? Mózes megijedt és azt gondolta, bizony kitutódott a dolog. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra kerestette Mózest. Kedves testvérek, aki társadalom tudománnyal foglalkoznak, az a tapasztalatuk, hogy lassan, de biztosan a legtöbb népnél és nemzetiségnél erőtlenné és lényegtelenné válik, vagy kihal a nemzeti identitás tudat, a nemzeti önazonosság fontossága. A jelenések könyve azonban eligazít ebben az egész kérdésben egyértelműen és világosan. Ott ugyanis az utolsó időkben és a mennyei jelenésekben nem azt olvassuk, hogy egy nagy emberi massza kerül oda Isten elé, hanem azt olvassuk, hogy minden népből, nemzetből, nemzetiségből kerülnek majd oda Isten elé emberek, férfiak, nők és gyermekek. Sőt, azt is olvassuk, hogy a nyelvi határok is megmaradnak, és a nemzetiségek, akikből hitre jutottak, ott lesznek a mennyei dicsőségben. Az égbolton ott a jelenések könyve leírja, átrepül egy angyal, és minden népnek, nemzetnek, törzsnek a maga nyelvén hirdeti az angyal még ott is az evangéliumot. Mivel az emberi társadalomhoz a bűneset, az Istenről szakítás után hozzá tartozik a társadalmi, szociális és nemzetiségi feszültség, mindig lesz elnyomás, mindig volt és lesz szabadságvágy és szabadságharc. Nem sokára mi is emlékezünk azokra, akik fiatal életüket odaadták áldozatul azért, hogy mi függetlenségben és szabadságban megszállóktól mentes országban élhessünk. Sokan sokféle módon torzítják el, és sokszor szándékosan sajátítják ki céljaik elérése érdekében az ünnepeket, de azok valójában, ami történt októberben is Magyarországon, az valahol mégis mindig Istenre mutat. És ez így van, akár sikeres volt egy felkelés, egy szabadságharc, akár elbukott. Felkelés, forradalom mindig akkor tör ki, amikor egy idegen nép, vagy egy nép saját, mások által felhasznált emberei olyan nyomorba taszítanak egy nemzetet, hogy azt már nem lehet tovább élni. Először, ami fontos, azt tudni kell, hogy Isten sose nevezi az elnyomókat, a nép, az elnyomott nép barátainak, hanem mindig világosan gyilkosoknak és elnyomóknak nevezi azokat. Ahogy pont itt is. Ugyanezt történik. Jön egy rettenetes parancs, minden fiú gyermeket meg kell ölni, ez a gyilkosság törvénye, és ez nyilvánvaló módon nem áll meg Isten előtt. Tehát az Ószövetségből ez egyértelműen kiderül. Akármilyen hatalom során vetemedik arra egy hatalom, hogy ilyen parancsot adjon ki, az mindig Isten ellenes lesz, és az is marad. A Biblia ezt világosan elhelyezi oda, hova kell. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az egyiptomi rabszolgaságban sínlődő zsidóságot érinti csupán a gyerekgyilkosságok kérdése, de ne felejtsük el azt a több millió abortuszt, amit az 50-es évek után Magyarországon végeztek el. Ma semmilyen demográfiai probléma, kérdés nem lenne ebben az országban, ha nem öltek volna meg ennyi magzatot az anyaméhekben. Nők és férfiak teljes egyetértésben. Persze volt, hogy kényszerből, meg mások miatt, de most nem erről beszélek. A Biblia Istene soha nem nézi el a magzatgyilkosságot, sem a nemzetirtást, sem a származás miatti különbségtételt. Ő ugyanúgy szeret különbségtétel nélkül minden embert, aki erre a földre született. Nagyon kemény hangon beszél itt is az egyiptomi elnyomókról, mindannak ellenére, hogy Egyiptom népe nem véletlenül került Izraelbe. De hogyan is kerültek oda? Hiszen Izrael hazája Izrael volt, és nem Egyiptom. Azt olvassuk, hogy énség volt, leköltöztek Gósen földjére, ez a Nílus delta vidéke, annyira gazdagon termő vidék volt, hogy nem egyszer, kétszer is alattak. Évente ez a legjobb termőföld volt. Aztán másik fáraó került hatalomra, akinek nem tetszett az, hogy ez az idegen nép, amelyik növekedett és szaporodott, a legjobb termőföldön lakik, és ők kereskednek az ott termelt gabonával, és elkezdte nyomorgatni és sanyorgatni Izrael népét. Mózes egész élete azt példázza, hogy mennyire szeret minket az Isten. Mózest halálra kellett volna adni. Ez volt a fáraó parancsa. Isten meg azt mondta, hogy nem, az én akaratom egészen más. Én másképpen gondolom Mózes életét. És ebből a történetből is világosan kiderül, hogy a végénk melyik hatalom az erősebb. Az elnyomó, gyilkos fáraó hatalma, vagy a mindenható, irgalmas, szerető Isten hatalma. Mózes és a többi fiú újszülött számára a legbővebben termő, így is hívták Egyiptomban egyébként, hogy életvölgye, életterülete, Gósen földje. A halál földjévé vált. Tessék azért ezt belegondolni. Ott nem vetettek el gyereket, nem volt fogamzásgátlás, mert az ismeretlen volt abban az időben. Hát a gyermek az áldás volt. Gyermek áldás. Aztán lett más állapot, terhes, stb. Így változtak a kifejezések. De akkor a gyermek az áldás volt. Isten megnyitotta a héber asszonyok méhét, és születtek a fiú gyerekek egyik a másik után. És elvették tőlük erőszakkal, bedobták a Nílusba, ahol hemzsegtek a krokodilok. Nem is folytatom tovább. Borzalmas volt az egész, úgy, ahogy. Nem volt olyan család, ahol ne gyászoltak volna legalább egy fiú gyereket annak halála miatt. A Szentírás szerint a bűn és a halál azonos fogalmak. Az Isten elleni édenkerti lázadás óta meg még inkább így van ez. Ráadásul, amikor a Biblia halálról beszél, ott nem csak a fizikai halált hozza, hanem a lelki halált is. Az Isten nélküli életre mindig ezt mondja, hogy aki nem hisz Jézus Krisztusban, a halál állapotában van. A karácsony történetnél olvassuk azt, hogy azért jött az Isten fia, hogy megszabadítsa azokat, akik egész életükben a halál völgyében laknak. Hát azért gondoljunk bele, hogy valakinek az van a lakcímkártyáján, lakcíme a halál völgye. Elképesztő lenne, ha valaki egy ilyen helyen lakna. Márpedig az Isten nélkül, kivétel nélkül mindenki a halál országában, völgyében lakik. Akár elhisszük ezt, akár nem, akár elfogadjuk, akár nem, ez tőlünk függetlenül létező valóság. Ezért olyan tragikus, amikor valaki a testi létezése, földi tartózkodásának ideje alatt nem hozza meg a döntést Jézus Krisztus mellett, hitet kérve az Istentől. Mert elmúlik ez a világ, elmúlik a mi testünk is, egyszer poré és hamu lesz, és ezt az életet többek között arra adta az Isten, és arra hívott el minket, hogy az ő gyermekei, követői legyünk. És aki nem dönt Jézus mellett, az az ítélet tüzével találkozik. Ez nem fenyegetés a Szentírásban, hanem információ, amit újra és újra tovább kell adni, hogy világossá legyen, hogy az ember a döntési helyzetben tudja, hogy mi mellett, vagy mi ellen dönt. A Biblia azt tanítja, hogy az ítéleten az Isten sem tud már utána változtatni. Mózes is ilyen halálra szállt ember volt, méghozzá kettős értelemben. Testileg, mert be kellett volna dobni a Nílusba, és lelkileg is a halál állapotába született bele, mint mindenki, aki ezt örökli a bűneset következtében. Az üdvösséget nem lehet örökölni, azt meg lehet kapni az Istentől, az ítélet aluli megmenekülést, szerintem döbbenetes, hogy a kárazatot meg igen, abba születünk bele. Az Isten nélküli lét, ami halálos sebünk az életünkre nézve. És amikor valaki Jézushoz fordul, akkor Isten új életet ad, nem begyógyítja ezt a sebet, hanem új szívet ad. Átemeli az Isten fiának csodálatos országába, hit által. Mózesről az akkori hatalom, az egyiptomi fáraó eldöntötte, hogy nem maradhat életben. Isten meg eldöntötte, ó, dehogy nem. Mózes életben fog maradni, mert az én tervemnek kell Izrael népével megvalósulnia. Akkor ki az erősebb? Mindig az Isten, soha nem a hatalom. Semmilyen hatalom nem erősebb az Istennél. Én pontosan tudom azt, amit ti is tudtok, hogy van, amikor ebből semmit nem látunk. Hát most is, ha körülnézünk a világban. Tényleg úgy tűnik, hogy hol van itt az Isten hatalma? Ugyan kérem. Hát akkor miért nincs vége ennek, annak, amannak? Akkor miért engedte meg, akkor miért történik ez? Attól, hogy most még ez nem nyilvánvaló, ez nem azt jelenti, hogy soha nem lesz nyilvánvalóvá. Ideig, óráig a hatalom gyilkos eszközet bevetve igyekszik a maga ideológiát minden áron keresztül vinni, lásd Fáraó, de az utolsó szót itt is az Isten mondja ki. Mit tudunk még meg? Azt, hogy Mózes szülei nagyon szerették Istent. Szerették az Isten szavát, és nem engedelmeskedtek a Fáraó törvényének. Ezért, és ezt szeretném hangsúlyozni, ezért nem féltek a Fáraótól. Mert ők az Isten törvénye szerint akartak élni. És ez bátorságot adott nekik, hogy ellent mondjanak egy istentelen és embertelen gyilkos határozatnak, törvénynek. És ennek mindig így kell lennie. Mert Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint hogy egy törvénytelen gyilkos hatalomnak. Világosan beszél erről a Szentírás. Ahhoz, hogy számukra is ez világossá váljék, hogy ez így van, feltétel nélkül engedelmeskedniük kellett Isten törvénynek, és ők meg is tették. A példabeszédek könyvében azt olvassuk. Aki a bajokon kotlik, kikelti a kétségbeesést. És ez mindig így van. Elkezdünk kotlani a látható bajokon. És elkezd nini, a kis kétségbeesés fióka elkezd kikelni. És uralni kezdi a szívünket. De Mózes szülei nem ezt csinálták. Látták ők pontosan a bajt. Hallották a zokogást a gyászoló barátaik meg családok körében. Hát retteltes lehetett ez az egész. Végig hallgatni és látni. És ők mégis ellenére mentek az egésznek. Talán ők voltak egyedül, nem tudjuk biztosan. 3 hónapig tudták rejtegetni Mózest, és amikor ezt többé már nem tették, akkor szurokkal gyantával vízhatlanná tettek egy kosarat, azóta is Mózes kosára neve. Ma már ilyet nem nagyon látunk, de amikor én kisebb voltam, gyerekkoromban sokszor láttam, hogy forrott kosárba 2 fület fogva vitték a csecsemőket, a Mózes kosárban azóta is úgy nevezték, úgy hívták ezt, és óvatosan ott a sás közé betették a vízbe Mózest a kosárban. A Zsidó 11-ben ezt olvastok róluk, nem féltek Istenre bízni a gyerekünket. Azért ez sokszor ő megtanulhatjám, hogy ne féljetek a gyerekeiteket az Istenre bízni, mert sokszor túlféltjük őket. Ki nem esett még bele ebbe a hibába? Rábízni az Istenre a gyerekeinket. Ahogy Mózes rábízták a szülők a Nílusra, dehogy az Isten kegyelmére és gondoskodó szeretetére. Ahogy a fiúcska a vízbe kerül, ott már világosan jelzi a Szentírás, hogy Istennek terve volt Mózessel. És aztán elindul az időzelbe véletlenek sora. Nini pont oda megy a Fáraó lánya fürödni. Hát azért elég hosszú volt ez a Nílus. Arra a sásos vidékre, területre megy fürödni a szolgáló lányokkal, aki közeli rokon. Milyen furcsa egybeesés, nem? Hát kizár dolog, hogy az események mögött ne Isten állna. Hát ki tudja ezt így megszervezni? Ahol a kosár, ott fordik a Fáraó lánya. Mi sokszor nem értjük, hogy miért tesz bele a dolgokba, az eseményekbe ennyi csavart, sokszor életveszélyes fordulatot az Isten. Hát nem lett volna egyszerűbb. Megy a Fáraótól egy örökbefogadási bizottság, felkeresik Mózes anyukáját, apukáját, és bejelentik, hogy elviszik Mózest, mert szeretnék örökbefogadni a Fáraó lánya udvarába. Hát milyen egyszerű lett volna, nem? Na de nem ilyen a történelmi helyzet, hanem olyan, hogy be kell dobni a fiúgyerekeket a krokodilok közé a Nílusba. Ma is vannak ilyen véletlennek tűnő fordulatok, ám csak észre kellene venni. Ha figyelünk Isten szavára, akkor ez kiderül, hogy azért ez nem történik véletlenül, meg az se, meg az se. Nem mindig értjük a dolgokat, de észrevehetjük. Miért enged, akar Isten valami ilyesmit? Hogy világossá váljék az ő dicsősége. Amikor például megakadályoz valamit, ertelvesztünk valamit, becsukódik az ajtó, mint a metrón, és nem tudok már beszállni, elhúzott a szerelvény. Pont lekéstem. Vagy pont nyitva van egy ajtó, és be tudok menni. Nincsenek ilyenek, hogy véletlenek. Az Isten kezében vannak a dolgok, akkor is, ha nem látjuk, meg nem értjük, mert újra mondom, elő lehet venni a háború kérdését, a járványok, mindent elő lehet venni. Néztem tegnap a magyar mentőcsapat munkáját, ott, ahol ez a szörnyű gátszakadás volt, több ezer holttest lebegett a tengerőhölben, a víz felszínén. És azt mondták ezek az emberek, pedig sok mindent láttak már, hogy ezt már ők se bírják, és nem tudják tovább folytatni. Befejezték, mert nem bírják. lelkileg azt, amit látnak. Miért enged meg Isten ilyeneket? Hát azért el kell azon gondolkodni, hogy ez a világ az Isten szerint rendezkedett be, vagy az Isten nélkül rendezi be magát, az életét. És az Isten nélkül berendezett életnek mindig megvannak a maga következményei, hosszú, rövid és hosszú távon egyaránt. A kerülő utak áldásai, azért ezt ne felejtsük el, amikor kerülő útra küld az Isten, amikor akadályokat, gátokat kell megkerülni, vagy átugrani, vagy amikor látszólag értelmetlen módon bizonyos nagyobb összeget ki kell fizetnünk. Most ennek mi az értelme? Ezt miért engedi az Isten? Várjuk meg a dolgok végét. Értelmet, célt, értelmet, magyarázatot kaphatnak, amikor Isten ezt úgy gondolja. A kerülő út áldásai. Mózesnek kosarat rendelt az Isten, másnak meg mást rendel. Isten embereket rendelhet mellénk, és helyzeteket hozhat létre. Ő nagyon leleményes és találékony abban, hogyan mentsen meg a bukástól, az engedetlenségből, a bűnbeeséstől, vagy éppen a rossz döntésektől, és azok következményétől. Újra mondom, Mózest halálra szánták, Isten meg életre szánta. Mert azt mondja, hogy nem akarom én a bűnös ember halálát, hanem azt akarom, hogy megtérjen és éljen. Így szól az Isten. Világos az üzenet, nem? Nem akarja Isten a lelki halálodat. Nem akarja Isten, hogy kározatra kerülj az Isten nélkül. Azt akarja, hogy éljél. Azért adja még mindig a földi életet. Adja a lehetőséget, hogy megismerd őt, és döntsél mellette. Mózes halálra szállt emberből, halálra szánt emberből, Isten emberévé lett. Velünk mindnyájunkkal ez a célja az Istennek. Halálra szállt emberekből, Isten emberévé legyünk. Mózesnek rabszolga gyermekeiként esélyese lett volna arra, hogy bármilyen tanulmányokat folytasson, képzésben részesüljön, írni, olvasni, megtanuljon, bekerül a fáraó lányának az udvarába. Az akkori kor legmagasabb képzését kapta Mózes. A leghíresebb tudósok, tanítók vették körül, és tanították idézőjelben a fáraó lányát, akit ugye örökbe akart fogadni, de ebben Mózes nem ment bele, mert azt mondja, hogy inkább vállalta az ő népével való együtt sanyargattatást, mint hogy a fáraó lánya fiának mondják. A képzést megkapta, ezért tudta 40 éven át a pusztában vezetni Isten népét. Megvan mindennek a maga oka. Mind testileg, mind lelkileg erőssé vált, így bírta a 40 évet a pusztában. És így juthattak el az ígéret földjére, amit meg nekik szánt az Isten. Mindez benne van a csomagban, amit látunk Mózes életére nézve, és amit ha nem tudnánk, nem ismernék a végét, akkor az egészen kétségbejtő helyzeteket hozott magával. És mégsem így van. Azért fontos megértenünk, hogy lássunk már túl a láthatókon, mert a láthatók mögött ott áll a láthatatlan Isten. Újra és újra. Időnként megmondom őszintén, én is kotlok a problémákon meg a bajokon, és ki kell a kétségbeesés. De hagyjuk abba. Hagyjam én is abba, ti is. És bízzunk jobban az Istenben, hogy a látható és láthatatlan dolgok mögött ott áll a mindenható Isten. Mind bele volt kódolva Mózes életébe, ami Isten terve volt, és amikor eljött az időpont, akkor feltör Isten a kódokat, és aktiválta mindazt, amit ő beletett Mózes életébe, mert ez volt az ő jó, kedves és tökéletes akarata. A mi egyik legnagyobb bűnünk a türelmetlenség. Nem akarjuk, és persze azt mondjuk, hogy nem bírjuk, nem akarjuk megvárni, amíg Isten lép. Szervezünk, kapkodunk, telefonálunk, csetelünk, SMS-t küldünk, e-mailt küldünk, és a végén mégsem össze a dolog, mert nem akarta Isten. De mi ezt nem veszünk tudomásul. Hogy miért akadályozta meg? Azért, mert másképpen akarja, hogy történjek a dolgok. És mivel mi nem engedelmeskedtünk, valószínű, hogy így van, ezért ő lezár dolgokat. És azt mondja, hogy nem. Ezt így most nem. Majd én eldöntöm, hogy mikor, hogy legyenek a dolgok. A kudarcainkról jó tudni, az mindig Isten tanítása az életünkre nézve. Tanítás a türelemre, az imádságra, a várakozásra. Komolyan vegyük a csendet Isten előtt. A türelmetlenségünk féken tartására, Isten szavának komolyabban vételére. A kudarc tanítás, nem tragédia. Ki ne tévedne, nincs tévedhetetlen ember. Csak az Isten tévedhetetlen. Tanuljunk kudarcainkban. hogy mondjam, hogy értető legyen, jogunk van hibázni is. Jogunk van ahhoz, mert emberek vagyunk, hogy valamit elrontsunk. Persze nem direkt, nyilvánvaló. De előfordul, hogy félrenyúlunk, nem úgy sikerül, nem jön össze, nem kell feletté elkeseredni ezen. Mi célból? Azt föl lehet tenni ezt a kérdést Istennek. Uram, mi a célod azzal, ami most történt, vagy nem történt? De sokszor nem akarunk várni arra, amíg Isten lép, és ő ad zöld utat. Amikor Mózes felnőtt, neki is volt véleménye arról, ami vele történt. Figyeljük meg, Isten csak úgy tud keresztül vinni helyzeteken, ami egyébként rémisztő és veszélyesnek is tűnhet, hogy a hajunk szála nem görbül meg, ezt csak ő tudja így elrendezni. Én ezt sokszor átéltem. Azt hittem, hogy mindennek vége. És úgy jöttem ki belőle, hogy semmilyen kár nem ért. Sem lelki, sem anyagi, sem testi, nincsen a világon senki, aki úgy tudja megoldani az életünk kérdéseit, hogy az számunkra és mások számára is a legjobb megoldás legyen. Talán nem nyerünk semmit a tapasztalatunk kívül, de nem is veszítettünk semmit. Viszont megtanultunk valamit, amire meg akart tanítani az Isten. Ahogy szokták mondani, nullszáldósan jöttünk ki a dologból. És ez önmagában csoda, nem? Hát hányszor előfordult? Hát itt most nagyon keményen. Rá kellett volna fizetni, megsérülhettünk volna, tönkremetett volna valami, és az Isten kegyelmesen átvitt ezeken a bajokon, és úgy hozott ki belőle, hogy csodálatos tapasztalatokra tettünk szert. Csak ő tudja intézni. Mit mondta hát Mózes arról, ami vele történt? 2 Mózes 15. Énekem és erősségem az Isten. Rabszolgaként énekel, meg azt mondja, hogy erősség az Isten. Hát persze. Mert ő mikor felnőtt, és amit kapott a szüleitől, az sose felejtette el, mert látta azért egy idő után, tudott róla, hogy a szülei mit tettek érte. Ez azért elterjedt ott. És kiderült, hogy azért került ő a fáraó lánya udvarába, mert a szülei, és érdekes módon, hogy nem végezték ki őket. Nem furcsa? Nem végezték, pedig az kellett volna. Nem. Hallotta, hogy mit tettek érte a szülei. És hálás volt Istennek azért, és azt mondja, hogy énekem és erősségem az Isten. Aztán volt, hogy a pusztában nem tudott énekelni, mert úgy el volt keseredve azon, ami nép csinált, de ettől még akkor is ő volt ott akkor a nép vezetője. És felismerte Mózes, hogy mindent Isten végzett el az életében. És már nem akart megölni senkit sem. Ugye olvastuk, hogy azzal kezdi a karrierjét, hogy olyan csap egy egyiptomit, és elássa a homokba. És azt hitte, hogy nem látja senki. Hát nem így van. A bűnt nem lehet elrejteni sosem. Ha nem bánjuk meg, az napvilágra jön. Az napvilágra jön. Ott is volt tanú, aki látta. Megrémül és elmenekül a sivatagba. Nem ő volt a saját magára ragasztott címke szerint a nagyfőnök, meg a nagy vezető, de azt olvassuk, hogy nem volt nála szelídebb ember élete végére. Micsoda ív, nem? Onnan indul, hogy megöl agyonüt puszta kézzel, volt ereje, puszta kézzel agyonüt egy éptomit, elássa, a vége nem volt nála szelídebb ember Izraelben. A halálból a hit általi életre támad fel Mózes, és a halál fiából az Isten emberévé lett. Szabadítója lett a népének, és ezzel azt mondja a Biblia, Jézus Krisztus előképévé vált. Mert a Jézus, a Jehósua név, az azt jelenti, hogy szabadító. Mózes, mint szabadító lépett fel, de nem saját magától, hanem Isten akarataként. Jézus által Isten megmutatta, hogy mit tett értünk a Golgotán, Mózesnél megmutatta, hogy egy ember mit tud tenni a népért, ha engedelmeskedik Istennek. Isten meg megmutatta, hogy mit tesz az Isten az ő ember, az övéért, hogyha azok figyelnek rá és hallgatnak rá. És ez fia életébe került, hogy mi a halál árnyékában éljünk és maradjunk, hanem új életünk legyen. Mózes Isten áldott eszköze lett a végére különösen, de úgy kezdődött, hogy elfogadta Isten bűnbocsátó kegyelmét, és megszabadító szeretetét, ezért nem lett nála szeridebb ember. Mi hol tartunk ezen a karrieríven? Gyilkos indulatok, állandó elégedetlenség, állandóan bántunk valakit, vagy pedig elindultunk afelé, hogy nincs nálunk szeridebb ember. Otthon, munkáján, iskolában, és itt van, baráti körben. A karrierív, hol van, mit mutat a mutató? egyszer utaztunk Erdélybe szolgálni, és tönkrement a kocsi generátora, és a nyíri műhelye az híves volt Budapest egészében. A Nyíri Gábor meg odajárt a Pasaréti Ifibe, a műhely tulajdonosnak a fia, és akkor bementünk a műhelybe, nagyon kedvesek voltak, kikapták a generátort, egy óra alatt újra tekercselték, és nagyon régi, 1900-as évek elejéből való halálpontos nagy mutatói mérőműszerek voltak. És beszélgettünk az egészről, és azt mondta, hogy hát mi ezt rátesszük, ez a mai digitális műszereknél is pontosabban mér. És elindult a mérőműszer, és megállt ott, ahol meg kellett állni, mikor újra tekercselték a generátort. És pont annyit mutatott, elképesztő volt, nem géppel, kézzel tekercselték újra. És pont ott állt meg a mutató, ahol az áramerősséget mutatnia kellett. Ezért volt olyan híres ez az elektroműhely, mert úgy dolgoztak, ahogy sehol senki más. Óbudán volt egyébként ez a műhely. És hogy belegondoltam ebbe, hogy tényleg ilyen az ív. Elindul valahonnan, aztán megállott, ahol az Isten megállítja. Hol tartunk ebben az ívelésben? Csak úgy lehetséges változni, ha mi teremtő és értünk fiát áldozó Istenünk átformálhat bennünket. Ha engedünk neki. A halál árnyéka völgyében élő ember nem tud megváltozni saját magától. Isten mindent megtett Mózesért, és mindent megtett érted is. Ha még nem döntöttél volna, tudom, hogy van, aki már Jézussal a szívében él. A helyén van, neki már elvehetetlen örök élete van. De mi lesz azokkal közülünk, akik még enélkül élnek? És a Szentírás világosan fogalmaz. A halál völgyében laknak, élnek. És még valami. Isten mindent megtett Mózesért, és megtett érted is. Te mit teszel érte? Meg magadért, az életedért, hogy változzon, hogy más legyen. És még valami, ami fontos, hogyan tanult meg Izrael népe imádkozni? Hát az kemény volt. Úgy, hogy Egyiptomba kerültek, és ott rabszolgák lettek. Rabok lettek, és megtanultak imádkozni, de ez sem volt véletlen. Mert hát, ha másképpen nem megy, akkor Egyiptomba kerülnek. És ott megtanultak imádkozni szabadítóért. Miért? Mert elhagyták a jó létben az Istent, és nem volt fontos a számukra az ő üzenete. Akkor Isten elvitte őket Egyiptomba, mert ő soha nem adja föl, hogy megtanítson minket hinni, és megtanítson minket imádkozni. És ha másképpen nem megy, akkor koldusok és rabszolgák lettek Egyiptomban. A Biblia azt mondja, hogy ami nem hitből van, bűn az. Mi az nálad, ami most nem hitből van? Mert világosan mondja a Szentírás, hogy hova teszi be ezt a dolgot az Isten. Melyik kategóriába tartozik? Elhagyták az Istent, nem volt már fontos nekik, akkor elviszi őket Egyiptomba, és érdekes módon ott megtanulnak imádkozni. Szabadítóért kiáltottak. Hát ezt akarta az Isten, hogy kiáltsanak végre már hozzá, szabadítért. De vele mindig lehet újat kezdeni. Mit akar Isten? Az, hogy ami nem tőle van, azt most mindjárt hagyd abba. Nem holnap vagy holnap után. Mert a halogatás egy angol közmondás szerint a tett halála. Most azonnal. Ha valamit megéltettél, hogy engedetlenség és nem Isten szerint való, hagyd abba azonnal. Mózes nem magánakcióban szabadított ki Izraelt, hanem Isten terve által. Igazi szabadságra vágyunk, van. Ahol az Úrnak lelke van, ott van a szabadság. És amikor Isten valamire azt mondja, hogy most vége, és lépni fogok, akkor lépni fog, és megszabadít. Ezért kell türelmesen várni az ő akaratára. Azt mondja a Biblia, hogy jó megadással várni az Isten szabadítására. És akit az Isten fia megszabadít, az valósággal szabad lesz. Csak a testre alapozol, a test por és homo lesz. Vagy van örök életed a Krisztusban, az meg átível a földi létből az örökké való létbe. Aki Jézussal szövetségben akar élni, vagy úgy is él, annak Isten szava világossággá, hűséges tanácsadójává válik egy egész életen át, amíg be nem megy az Isten fia elé a mennyei dicsőségbe. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük, hogy Mózes élete által és arra tanítottál minket, hogy te vagy a szabadító. És aki te hozzád fordul, azt te megszabadítod. Újra könyörgünk a betegeinkért. Te tudsz egyedül gyógyítani, az orvosok csak kezelnek. Te legyél a betegeink gyógyítója. Dicsőítsd meg magad, kérünk, és mutasd meg a te hatalmadat, ahogy most is, itt is megmutattad Mózes élete által. Egyedül te benned bízunk. Te vagy a mi reménységünk, Istenünk, az országra, a népünkre, az életünkre, a családunkra nézve, a jövőnkre nézve. Adjál nekünk egészséges jövőképet, engedelmességre kész szívet, neked odaszánt életet, bizonyságtévő lelket, hadd tudjunk másoknak is elmondani, milyen nagy dolgot cselekedtél velünk az életünkbe, és aztán cselekedsz majd általunk is. Így szólongass minket a csendben is, kérünk. Amen. Maradjunk egy rövid időre csendben, és beszélgessünk Istennel. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, úgyhogy a 342. dicséretünk első verszakát elénekeljük, Jézus világ megváltója. Hallgassuk meg a hirdetéseket, az úrasztalát megterítettük, hogyha valaki úgy készült, hogy most veszi a szentélyeket, itt hagyja a bűnét Istennél, és kézzel foghatóan veszi a bocsánatot, ilyen ezzel a lehetőséggel. Ha valakinek most támadt vágy a szívében, hogy úrvacsorázzon, jöjjön bátran, nyugodtan, aki meg nem szeretne most úrvacsorázni, annak sem kell kimenni, maradjon nyugodtan a helyén. Ma 4-kor és 5-kor ifjúsági órák vannak, hívom is várom erre a fiatalokat. Csütörtökön 6:30 biblióra, erre is várjuk a testvéreket. Köszönjük azoknak, akik hoztak Kárpátaljára élelmiszercsomagot, jövő vasárnap is lehet még hozni, és aztán majd kivisszük, a gyülekezet is ki fogja egészíteni. Hirdetem még a 30-án a női bibliórát 5 órakor, az adakozást a gyülekezet fenntartására lehet befizetni egyház fenntartói járulékot is, és Persejbe is lehet dobni természetesen. És van itt nálam egy kis füzet, szeptember 28-tól 30-áig már oda teszem az asztalra. Rádai estek lesznek a teológiai épületében, gyönyörű új épületben, csak azért is érdemes elmenni, hogy lássuk, nagyon szép lett, és rendkívül jó, funkcionálisan használható épületet építettek. Úgyhogy tessék erre is elmenni. De először az úrvacsorosztása készülve, énekeljük el a 342. dicséretünk második, harmadik és negyedik verszakát. A kegyelem és a békesség jöjjön továbbra is a mi Urunktól, Istenünktől, aki Jézust adta, és aki önmagát adta, hogy kiszabadítson minket a mi bűneinkből, és a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Akinek legyen dicsőség, örökkön, örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, miképp szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusunk az Úri Szent Vacsorát. Megírták ezt az evangélisták, de legteljesebben Pál apostol a Korintus beliekhez írt levelében ebből olvasom. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatos képpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár amaz új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak pohárát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Isten újra lehetőséget adott nekünk, hogy az ő színe előtt állva megpróbáljuk, megvizsgáljuk, ez a szó azt jelenti, magunkat Isten segítségével, engedjük, hogy ő tegyen nyilvánvalóvá, mivel és miben vétettünk ellene, ez nem mindig azonos azzal, amit mi bűnnek tartunk, de az Isten majd világossá teszi, azt megbánhatjuk, itt hagyhatjuk, és anélkül, a teher nélkül mehetünk el. Imádkozzunk. Urunk, te világosan mondod a következőket. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, és ezek a következők. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkos indulatok, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Megvalljuk neked a szívünk szerint, hogyha bármelyikben részesek voltunk, ha bármelyiket elkövettük, és ha elkövettünk olyat, amit most fel sem sorottunk, de bántottunk téged, kárt okoztunk önmagunknak, vagy másoknak. Te látod pontosan a szívünket, annak állapotát, helyzetét, és te látod azt is, hogy készek vagyunk-e azzal szakítani, ami engedetlenség bűne az életünkre nézve. És köszönjük azt is, Istenünk, hogy ebből a felsorolásból nem veszel ki semmit sem, hanem végig gondolhatjuk mindazt, amivel bántunk téged, és amivel kárt okoztunk magunknak. De köszönjük azt is, hogy miközben ezt megteszed, aközben megteszed azt is, hogy a megvallott bűneinket megbocsájtod, és a te véred, Jézus, megtisztít minket minden bűntől. És köszönjük, hogy van egy másik felsorolás is a Galata levélben. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen pedig nincsen törvény. Köszönjük, hogyha az előbbieket elhagyva, az utóbbiakat komolyan véve álltunk most eléd. És köszönjük a bocsánatot, a felszabadítást, a megszabadítást, hogy az ilyenek ellen többé nincsen törvény. A te igéd ítéletesen éri azokat, akik bűnbánattal álltak eléd, akik komolyan gondolták a bűnvallást, és komolyan vették a te bocsánatodat is. Áldunk és dicsőítünk ezért. Valljuk meg együtt is, helyünkről felállva, a mi hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, én a ti hitetekben és vallástételetekben nem kételkedem, ezt nem is tehetem, de válaszoljatok még hallható módon szívből őszintén három kérdésre. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy ti magatokban mindenestül esendők és bűnösök vagytok, és ha Isten az ő kegyelmével meg nem könyörül rajtatok, elvesztek. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Istennek ez a kegyelme megjelent minékünk a Jézus Krisztusban, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért, háladással egész hátralevő életeteket az Úrnak kívánjátok szentelni, és szent lelke segítségével a bűnnel harcba szálltok, és az ő dicsőségére akartok élni. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk az ő szereteténél fogva, mindenkinek, aki ezt tőle hittel kéri és elfogadja, Jézus érdeméért. Amen. Akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok bizalommal a kegyelem királyi asztalához. Keresztény atyám fiai, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusunk az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy ezt a kegyelmet hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat keresztényi hivatástokhoz méltóan, hogy semmit titeket meg ne fosztasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást. És ha egymásra valami panaszlok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsájtott ti néktek. Az Istenek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Adjunk hálát imádkozva Istennek velünk közölt jó kegyelmért. Eképpen. Köszönjük a helyet, a lehetőséget, az alkalmat, és hogy van még időnk arra, és adtál most is, hogy beszéljünk veled, hogy megvalljuk a mi vétkeinket, hogy tisztázzuk a szívünkben lévő dolgokat, és hogy te megítélettél minket. És köszönjük azt is, hogy Jézusért, a te fiadért, a megvalott bűnt megbocsájtottad, és eltörölted, a hátad mögé vetetted, s többet arról nem emlékezel meg. Segíts nekünk, hogy mi se akarjunk emlékezni. Mi se hánytorgassunk fel másoknak, önmagunknak, neked, hanem tudjunk, akarjunk igazán szívből felejteni is. Kérünk, erősíts meg bennünket, mindnyájunkat ebben. És kérünk, segíts nekünk, hogy valóban a te lelked uralom alatt akarjunk élni, hogy több legyen bennünk a szeretet, a türelem, a szerinted való jóság, mások bajába való belejéző képesség, és egyáltalán irgalmasabb és szeretőbb szívűek legyünk. Így kérünk, formálj bennünket, ígéd és szent lelked által. Amen. Vegyük Isten áldását, jó? A mindenható, nagykegyelmű Úristen áldjon, védjen, őrizzen, és vezessen titeket szeretteitekkel együtt. Amen. Énekeljük el a himnuszt.